A piaci várakozásoknál kedvezőbben alakult 2024 negyedik negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye, így tavaly a hazai gazdaság kikerült a recesszióból, mondta az Inforádiónak a KSH adatait értékelve a Gránit alapkezelő vezető elemzője. Regős Gábort kérdeztem.
A negyedik negyedévben negyedéves alapon 0,5%-kal bővült a gazdaság. Ez azt jelenti, hogy kikerültünk a technikai recesszióból. Ez az adat egyébként a piaci várakozásoknál jobb. Ugye hónapról hónapra közli a KSH az ipar, építőipar, kiskereskedelem adatait, és itt ugye az októberi, novemberi adatok alapján tudtuk, hogy azért a technikai recesszióból vélhetően kikerülünk. Éves alapon ez 0,4%-os bővülést jelent a nyers, és 0,2%-osat a kiigazított adatok alapján. Ugye mivel ez negyedik negyedév, ezért ebből már tudjuk az év egészéről vonatkozó adatokat is. Itt 0,5% volt a bővülés a nyers, és 0,6% a kiigazított adatok alapján. Hát ne felejtsük el, hogy azért ez jobb, mint az előző év, tehát nem vagyunk recesszióban. Ugye, ha egy zárójelet nyitunk, akkor Németország második évben van recesszióban, igaz, hogy nem túl jelentősben. Viszont azért attól, hogy az évelei várakozások még 4% körül voltak, és ugye ennyit várt a kormányzat is, azért ettől bőven-bőven elmarad.
Mi az, ami hozzájárult ahhoz, hogy azért szerény mértékben volt növekedés, és mi az, ami lehúzta a magyar gazdaság teljesítményét?
Az első becslésnél a KSH még nem közli a részletes adatokat, tehát azért számot nem nagyon tudok mondani, de ugye azt tudjuk nagyon jól, hogy a fogyasztás bővült. Tehát a reálbéreknek volt egy 9% körüli növekedése tavaly, ez azért érződik a fogyasztásban. Persze itt azért megint csak lehetne egy kicsit jobb a helyzet, ugye ennek a fogyasztásnak egy része nem jelent meg a kiskereskedelmi forgalomban, a kiskereskedelmi adatokban, és nem csak azért, mert szolgáltatásokat vettünk nagyobb arányban, hanem itt a bevásárló turizmus szerepe nagy volt, a külföldi webshopok szerepe megnövekedett, tehát ez azért problémát okoz. A beruházások azok biztosan visszaestek, tehát hogyha az előző két negyedében ekkora mértékű visszaesés volt, ez biztosan nem tudta korrigálni a negyedik negyedév, itt az uniós források visszatartása, a bizonytalan gazdasági környezet, ugye minek hajtson beruházást végre a cég, hogyha nincs, aki utána megveszi a terméket, nincs, akinek exportáljon, illetve hát az állami és önkormányzati forrás hiány játszott szerepet. Az export az inkább megint kedvezőtlenül alakult, ugye sokat beszéltünk az iparról, sokat beszéltünk a járműgyártás helyzetéről, ehhez kapcsolódóan az akkumulátorgyártásról, külső keresletről, tehát ez mindenképpen egy visszahúzó tényező, viszont nem szabad megfeledkeznünk a szolgáltatásokról sem. Ugye itt sem tudjuk még az adatokat, de azért itt vélhetően kedvező számokat látunk majd, hiszen a turizmus adatok azért jól alakultak az év utolsó negyedévében, tehát a külföldi vendégészakák számában volt egy jelentősebb növekedés, és ez vélhetően hatott az exportra. Ugye termelési oldalon a szolgáltatások teljesítettek jól, a mezőgazdaságipar, építőipar pedig nem annyira.
Mire számíthatunk idén, és melyek lehetnek azok a kockázatosabb pontok, amelyek az idei növekedési várakozásokat átírhatják, vagy felülírhatják?
Én egyelőre nem változtatnék az előrejelzésemen, tehát továbbra is 2,5-2,6%-os növekedést várok. A fogyasztás az továbbra is növekedhet. Hát persze kérdés a reálbér növekedés alakulása, ugye ez nagyon meghatározó. Itt én egy ilyen 4,2-4,3%-os inflációt várok, és egy 8-9%-os átlagos bérnövekedést, tehát ez azért tudja húzni a fogyasztást. A beruházásoknak azért a tavalyi bázisról nem lesz nehéz növekedni, itt azért talán az állami beruházások egy kicsit jobban tudnak majd hasítani. Kérdés, hogy mi lesz az uniós pénzekkel. Az exportnál pedig az új gyártókapacitások hadrendbe állása lehet az, ami segíthet. Hát persze kérdés, hogy mi lesz a külső kereslettel, tehát itt azért a német gazdaság kapcsán nem feltétlenül vagyok optimista. Ugye a beruházásoknál még ami bizakodásra adhat okot, az az építőipar rendelés állománya. Uniós forrásokat el kellene hozni, magasabb hozzáadott értékű tevékenységek felé el kellene mozdulni, bérek vásárlóerejét kellene emelni. Vannak külső tényezők is. Európa versenyképesebbé válása, hogy ez a külső kereslet szempontjából nem mindegy, hogyan alakulnak a geopolitikai konfliktusok, mi lesz az orosz-ukrán háborúval, és talán még azt tenném hozzá, hogy nagyon jó lenne, hogyha a magyar árak versenyképesebbek lennének, tehát nem külföldre járnának a háztartások bevásárolni.
2024 decemberében az export euróban számított értéke 0,5, míg az importé 7%-kal maradt el az előző év azonos időszakának adatától. A termék külkereskedelmi egyenleg 684 millió euróval javult, és 387 millió eurót tett ki. Az adatról ismét Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető elemzőjét kérdeztem.
Várnál kedvező adatokat láthatunk decemberben, legalábbis, hogyha az egyenlegre ránézünk, akkor mindenképpen. Ugye az egyenleg az 2021-ben, 22-ben és 23-ban is negatív volt, ehhez képest most 24-ben sikerült egy pozitív 387 millió eurós egyenleget elérni. Ez egy 684 millió eurós javulás egy év alatt. Ha mögé nézünk a számnak, azért látszanak érdekességek. Az export euróban számított értéke 0,5%-kal csökkent, ugye ezt írja a KSH. Hogyha az előző havi árindexek alapján ezt megbecsüljük, akkor ez egy 1,3% körüli volumen csökkenés lehet. Ugye ez azt jelenti, hogy azért decemberben ezek az évvégi leállások vélhetően a szokásosnál nem voltak hosszabbak, ami mindenképpen egy jó hírettől talán egy kicsit féltünk. Import oldalon meglepő ez a 7%-os csökkenés, tehát itt valószínűleg vagy a kisebb fogyasztás játszott szerepet, vagy esetleg a készletezés, de mindenképpen talán ez a egyik meglepetés, ugye amellett, hogy nem volt olyan hosszú a leállás. Tehát összességében azt mondom, hogy egy talán inkább kedvező adatot láthatunk.
A gazdaság számára ez miért fontos? Tehát az, hogy összességében javulni tudott decemberben az egyenleg, és ahogy említettük, az egy évvel korábbinál 684 millió euróval magasabban zárt.
Amellett, hogy az egyenleg azért mindig ad valamennyire képet az export állapotáról, abban a szempontból is fontos, hogy ez bekerül a folyófizetési mérlegbe, és a folyófizetési mérleg egyenlege ugye egy nagyon fontos külső egyensúlyi mutató, és így azonnal befolyásolja a forint árfolyamát is. Hát ugye hagyományos esetben akkor néznénk azt, hogy erre az adatra hogyan reagál a forint, de hát a hétvégi bejelentések kapcsán azért nem biztos, hogy a forint most elsősorban ezt nézi. Ugye most, amikor beszélgetünk, akkor 409,3 forintot kell adni egy euróért. Ugye ez a múlt heti csütörtökinél azért jóval gyengébb, péntekinél már kevésbé. Nincs benne egyelőre szerencsére az a nagyon nagy esés, amit a Trump hétvégi bejelentései alapján várnánk, ugye, hogy akkor Európai Unió van szemben is kivett vámokat, hát persze konkrétumokat még nem tudunk.
A következő hónapokban mi fogja befolyásolni a külkereskedelmet itthon?
Mindenképpen kiemelném a külső keresletet, tehát hogy az export termékek iránt mennyire lesz kereslet. Ugye itt majd azért az új gyártó kapacitások egy kicsit tudják növelni az exportot, ugye meglátjuk, hogy ezek milyen ütemezésben, milyen kapacitás kihasználtság mellett indulnak el pontosan, hát itt is azért a kereslet az meghatározó lesz. A másik oldalról nagyon fontos a külkereskedelmi egyenleg szempontjából az importon belül a beruházás. Tehát ugye a beruházásoknak azért van egy nagyon nagy import igénye, ez az import igény pedig hát nyilván megjelenik a külkereskedelmi egyenlegben, tehát például, hogyha az uniós pénzek nagyobb részét sikerülne felszabadítani, sikerülne hazahozni, akkor azért azt látnánk, hogy a külkereskedelmi egyenleg romlana, de hát persze ettől nem lennénk szomorúak, hiszen akkor lehetne beruházásokat végrehajtani.
Regős Gábort, a Gránit alapkezelő vezető elemzőjét hallották. Kiemelkedő 20,6%-os hozamot fizetett a Baba kötvény a február 1-én esedékes kamat kifizetéskor. Ezzel mintegy 32 milliárd forintot írtak jóvá az érintett gyermekek start számláján. Baba kötvénnyel jelenleg 400 ezer gyermek rendelkezik, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Árgyelen Ágnest kérdeztem.
A Magyar Államkincstár közlése szerint február 1-én mintegy 32 milliárd forintnyi kamatot fog kifizetni a kincstár a babakötvényesek számára. Ez ugye abból jön ki, hogy tavaly gyakorlatilag, tehát februártól most februárig 20,6%-on kamatozott a babakötvény köszönhetően annak, hogy a 2023-as inflációra ugye még egy 3% pontos kamatprémiumot is fizet a papír.
Hány gyermeknek van ilyen megtakarítási formája?
A friss adatok szerint mintegy 400 ezer gyermek számára van már babakötvény nyitva a szülők, illetve családtagok által, és ezeken a babakötvényeken több mint 400 milliárd forintnyi megtakarítás hever.
Ugye az a hozam kifizetés, ami most érkezik, nyilvánvalóan ugye még nem olyan, amihez hozzá lehet férni, ez a start számlán, a gyermek start számláján tovább fog kamatozni, mikor juthat hozzá a gyermek?
A babakötvény konstrukciója úgy van kitalálva, hogy az indulástól számított 19 év a futamideje, és azért egy ilyen viszonylag egyszerű ebben megtakarítani a gyermek számára, mert hogyha a szülők vagy a családtagok egyszer nyitottak startszámát a gyermeknek, akkor az oda berakott összegeket a kincstár automatikusan a gyereknek megfelelő babakötvény sorozatba fogja fektetni. Tehát a szülőknek nem kell külön azzal foglalkozni, hogy kiválasztják ezt a babakötvényt, hanem csak simán befizetnek erre a számára, és akkor ez a pénz mindig az adott sorozatú babakötvénybe fog majd kamatozni. És igen, ugye ez a egyik úgymond hátránya a babakötvénynek, hogy ahhoz az összeghez, ami ide be van fizetve, ahhoz nem lehet bármikor hozzáférni, hanem leghamarabb a gyermek 18 éves korában, tehát amikor betöltötte a 18. életévét, és ugye akkor is ő rendelkezik az összeg felett.
A következő kamatperiódusban mekkora kamatot fizet majd a babakötvény?
Mivel tudjuk azt, hogy a babakötvény is az előző éves átlagos infláció teszi alapul, mint az infláció követő állampapír, ezért ugye tavaly az átlagos infláció az 3,7% volt, és mivel a babakötvény 3% pontos kamatprémiumot fizet, ezért most februártól a babakötvények, a régi sorozatok, meg az új sorozat is 6,7%-os kamatot fog fizetni. Egyetlen kivétel egyébként ez alól a legelső babakötvény sorozat, ami 2032-ben fog lejárni, mert ez mindig az adott év decemberében árazódik át. Ez azt jelenti, hogy ez a sorozat, ez még csak tavaly decemberben árazódott át a 20,6%-ra, tehát idén decemberben fogja kifizetni a 20,6-ot, és ezt követően fog majd átárazódni erre a 3,7%-os kamatra.
Árdjelen Ágnest, a portfólió elemzőjét hallották. Jelentősen csaknem 8%-kal megugrott a kereslet januárban a lakáspiacon országos szinten. A kínálat egyelőre elmarad ettől, ez egyben azt hozza magával, hogy tovább emelkednek a lakásárak, mondta az ingatlan.com vezető elemzője. Balogh László hozzátette, Budapesten már 1.140.000 forint az átlagos négyzetméter ár.
Ha egyszerűen akarom fogalmazni, azt mondhatnánk, hogy repülőrajttal indult a lakáspiac januárban. Ez azt jelenti, hogy több mint 300 ezer telefonos érdeklődés érkezett eladó lakásokra és házakra, ami országos szinten 8%-kal több, mint tavaly januárban, és a 2023-as januári értékeket is több mint 30%-kal haladja meg. Ami viszont érdekes, hogy az élénkülés nem egyenletes az ország minden egyes településén és minden ingatlan típus esetében. Jó példa erre, hogy bár Budapesten az országos átlagnál nagyobb volt az élénkülés, mert a 8%-os keresletnövekedés helyett a fővárosban 9%-kal élénkült az eladó lakóingatlanok iránti érdeklődések száma, viszont az új lakások esetében országos szinten több mint 80%-os volt a növekedés, és Budapesten is 60%-kal több érdeklődést mértünk az új lakásokra, mint a használtakra. Ez leginkább azzal állhat összefüggésben, hogy a befektetők elkezdtek aktívan mozgolódni az ingatlanpiacon. Ez már annak a jele, hogy sokan visszatérnek az állampapírból az ingatlanpiacra, és ez élénkíti a keresletet, ezzel párhuzamosan szűkül a kínálat, mert bár 1%-kal több új lakóingatlan hirdetést adtak föl a magánszemélyek és az ingatlan közvetítők, de a kereslet már felszívja a kínálatot a piacról, és országosan már kevesebb mint 130 ezer eladó lakásból és házból válogathatnak most a vevők, ami 10%-kal kevesebb, mint egy évvel ezelőtt.
Mi szokott ilyenkor történni az ingatlan piacon, tehát amikor a kereslet nagyobb tempóban nő, mint a kínálat? Ismét az történik, hogy majd az árak fognak emelkedni? Ráadásul ugye megjelenik az állampapírból származó pénz, ami az ingatlan piacon keres magának utat.
Amikor a kereslet élénkül, az általában előbb-utóbb az árak emelkedését is magával hozza, és ezt főként Budapesten látjuk, hiszen egy évvel ezelőtt még az 1 millió forintos négyzetméter ára már sokan felszisszentek, de már kezdte volna elfogadni a piac, hogy ez az eladó ingatlanoknak az átlagos négyzetméter ára. Most viszont a fővárosban már 1 millió 140 ezer forint a használt lakások átlagos négyzetméter ára, és vannak olyan kerületek, például a fővárosi kerületek közül az ötödik vagy a hatodik kerület, ahol már 1,5 millió forintot is meghaladja az átlagos négyzetméter ár. Egyébként a belső kerületeknek a kereseti aktivitása volt a legnagyobb a fővároson belül, mert a 6., 7., 8. és 9. kerületben több mint 36%-kal nőtt az eladó lakóingatlanok iránt érdeklődések száma, és van még egy érdekes jelenség, amit ez magával hoz, mégpedig az, hogy a befektető piacra lépése piacra kényszeríti a saját célra vásárlókat is, mert sokan attól tartanak, hogyha a befektetők felverik az árakat, akkor ők is kiárazódhatnak a lakáspiacról. A fővárosban ez abban mutatkozik meg, hogy a külső városrészek érdeklődési szintje is nagyot ugrott. A 19., 20., 23. és a 10. kerületben összesen átlagosan 23%-kal nőtt az eladó lakóingatlanok iránt érdeklődések száma éves összevetésben.
Mekkora áremelkedést hozhatnak a következő hónapok?
Ez azért egy izgalmas kérdés, mert a befektetők egyre intenzívebb jelenlétére már elkezdett felkészülni a piac, mind a használt, mint pedig az újépítési ingatlanok esetén is. Az eladók már szorgosan kezdték el emelni az árakat, még akkor is, amikor ténylegesen nagyobb pénzben megmutatkozó kereslet még nem nagyon jelent meg a piacon. Így most már ezekkel a megemelkedett árszintekkel találkozhatnak a vásárlók. Látunk olyan jelenségeket, hogy a vevők a legolcsóbb lakásokért, amik nem olyan rossz helyen találhatóak, van, hogy egymással licitálnak. Ezt a jelenséget utoljára 2018-19-ben lehetett rendszer szinten észrevenni. Fontos azonban hozzátenni, hogy ez nem minden ingatlanra, nem minden ingatlan piaci szegmensre, és nem is minden lokációra igaz.
Röviden, hogyha megnézzük, hogy ez a bizonyos felüllicitálás vagy rálicitálás hol lehet, milyen helyeken, milyen ingatlan típusra igaz, akkor ez hol érvényesülhet?
Tipikusan az olcsóbb ingatlanok kategóriája közül kerül ki. Persze az is egy szubjektív elem, hogy mi számít olcsónak. Például a fővárosi ingatlan piacra belépő kategóriát jelentő 30 millió forintos küszöbérték most már inkább 35-40 millió forint összegre növekedett, tehát ennél olcsóban nem nagyon lehet szinte sehol olyan ingatlant vásárolni, ahova normális alapterületű ingatlanba a vevők szívesen beköltöznének. Ez azt is jelenti, hogy a 40-50 millió forint körüli, vagy azok esetben akár az 55 millió forintig tartó ársávban nem ritka az, hogy nagyobb a vevői érdeklődés, mint amire az eladók erre alapvetően számítanának, és hogyha egy eladó ügyesen áraz több vevő érdeklődését kelti föl, akkor mivel ezek a vevők adott esetben hajlandóak lehetnek egymással licitálni, akkor lehet, hogy a végső eladási ár magasabb lesz, mint hogyha egy horrorisztikusan magasabb árból kellene hónapokon keresztül lefelé alkudozva megtalálni a végső árat a vevőknek.
Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető elemzőjét hallották. Drágulhatnak a bankolás költségei a következő hónapokban. A pénzintézetek egyrészt érvényesíthetik díjaikban a 2024-es átlagos 3,7%-os inflációt, másrészt a kormány moratóriuma miatt a lakossági ügyfelek csak 2024. december 31-ig kaptak mentességet az alól, hogy a pénzintézetek átháríthassák a tranzakciós illetéket, így ez a tétel is megjelenhet a banki költségek között, mondta a biztos döntés. Döntés.hu pénzügyi szakértője. Gergely Pétert kérdeztem.
Minden év elején a KSH az közzéteszi az előző évi inflációt, és a bankoknak, ugyanúgy, mint más szolgáltatóknak, jogában áll az, hogy megemelje a különböző díjait az előző évi inflációnak a mértékével. A 2024-es infláció az 3,7% volt, tehát várható, hogy szinte mindegyik kereskedelmi bank ennyivel növelni fogja a különböző bankszámlához vagy hitelhez tartozó díjait.
Az infláció, az átlagos infláció mellett még mi az, ami indokot adhat a bankoknak arra, hogy emeljék a banki költségeket, és ezt átterheljék az ügyfelekre?
A legnagyobb ilyen tétel az a tranzakciós illetéknek az emelése. Ugye a tranzakciós illeték az velünk van most már 10 éve, a készpénzfelvételeket és az átutalásokat sújtja. Ezt a bankoknak kell befizetni a költségvetés felé, viszont ők tovább háríthatják az ügyfelekre. Az elmúlt 10 évben láttuk, hogy 5-ször megemelték a tranzakciós illeték mértékét, a bankok 5-ször áthárítatták minden egyes alkalommal, ezt teljesen legálisan megtehetik, és a legutóbbi tranzakciós illeték emelés az tavaly augusztusban volt, viszont a jogalkotó előírta, hogy a lakossági ügyfelek számára nem drágíthatják meg a bankok a bankszámláknak a díjait 2024. december 31-ig. Ugye ez a dátum már elmúlt, és folyamatosan a bankok az elmúlt hónapokban közzétették, hogy mikor és milyen értékben fogják áthárítani a számukra is megnövelt tranzakciós illetéket. A legtöbb ügyfél már a januári-februári számla kivonatán látni fogja, hogy emelkedtek az utalásoknak és a készpénzfelvételeknek a költsége, és az inflációs emelés, amiről előbb beszéltünk, az még erre rá fog jönni, tehát lesz még egy díjemelési hullám, valószínűleg április-májusban.
Gergely Pétert, a biztosdöntés.hu pénzügyi szakértőjét hallották. Február 3-án indult el a Demján Sándor program keretén belül az 50 fő alatti vállalkozások digitális fejlődését támogató 9 milliárd forintos keretösszegű vállalkozásfejlesztő program. A részletekről Szabados Richárdot, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárát kérdeztem.
Ezt a programpontot annak szánjuk, hogy azokat a mikro- és KKV méretű cégeket tudjuk segíteni, akik a digitális vagy online térben nem aktívak. Azért mondom, hogy nem aktívak, mert vagy nincs honlapjuk, vagy social media felületük, vagy korábban ilyet létrehoztak, de nem használják ezeket üzletszerűen, és arra gondoltunk, hogy abban tudnánk őket a leginkább segíteni, hogyha ezt a online jelenlétüket ezt meg tudnánk támogatni, úgyhogy 9 milliárdos keretösszeggel indul a program. Eddig, ami történt, több mint 2500 cég jelezte előzetesen az igényét, hogy szeretne erre a támogatásra pályázni, másrészt pedig kiválasztottunk 19 szolgáltatót egy tenderen keresztül, ezek nagy és közepes méretű távközlési vagy hírszolgáltató cégek, akik majd ellátják ennek a támogatási programnak a szolgáltatásait.
Szabados Richárdot, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkárát hallották.